fussa, fussa, mire, szíved, bírja. Hendrik Sins az egyik, hogyha nem a legmenőbb zenei producer ma Magyarországon. Körülbelül számtalan előadóval dolgozott már együtt, nem csak a saját lemezein, hanem az ő külön produkciójukban is. De a zenei működése mellett vannak olyan megosztó értékvállalásai is, amik szerintem már bőven túlmennek a megszokott zeneipari fasmérgetős bífeléseken, hanem valódi konfliktusokat takarnak. Ebben a műsorban olyan emberekkel beszélgetek, akik aktívan formálják a közbeszédünket olyan témák mentén, olyan hírek mentén, amik a közelmúltban valamelyikünket megérintették. Ugyanis arra vagyok kíváncsi, hogy milyen érzelmek vannak azok mögött, a vélemények mögött, amiket kifejtenek. Szóval ez a terv.
Ez a terv. Remélem én is, hogy vannak érzelmek mögött, és nem csak okoskodás.
Nincsenek érzelmek. Most így kiderül. Halló.
Halló. Tubitok van esetleg? Nem láttam.
Igen.
Jó, de jó. Akkor két tubi szódát szeretnénk, ugye?
Így. Na és mesélj, miért jöttünk a Toldiba?
Azért jöttünk a Toldiba, mert életem legelső zenekaros koncertje az itt volt. Még 3 éve.
És van még olyan érzés, amit visszahoz? PTSD flashback-ek az izgulás miatt?
Persze, nagyon sok PTSD, tehát nem aludtam egy-két napig, nagyon rosszul voltam.
De előtte vagy utána?
Hát előtte mindenképp egy-két nap volt, utána meg szerintem még most elvertem ki, annyira rosszul volt. De hát ez egy olyan dolog volt, amin kötelező volt itt túllendülni, meg kellett csinálni. Ugye az első koncert...
Köszönjük szépen!
Az első két, három, négy, öt, hat...
Egészség.
Az első pár koncert az olyan volt, hogy hát az első 100 probléma az előjött. Borzasztó volt.
De mindig rossz érzéssel emlékszel rá?
Hát igen, az egész nagyon rossz volt az elejétől a végéig.
De te voltál rossz, vagy rossz érzés volt fellépni, vagy miért?
Nem, hát alapból az, hogy ugye nem tudtam, hogy mi vár rám, hogy milyen az, amikor nem úgy állok ki az emberek elé, hogy én DJ-zek. Sőt, akkor még ideig nem is DJ-ztem, hanem itt most egy zenekarról van szó, és mindenért én felelek, akármi probléma van, az úgyis rajtam fog csattani, és az lesz a vége, hogy hát a 100 Sins az nem jó élőben.
Ja, már jó rég volt, most pedig lenyomtál egy fesztivál szezont. Mesélj már, mikbe vagy?
Hát most ez történik, amire vágytunk nagyon rég, tehát nem tudom, heti 2-3 koncert a legnagyobb fesztiválokon, amiken itthon lehet szerepelni, ilyen közepes, középnagy színpadokon. Most lett vége, és most már vége felé szoktam érzni, hogy ez szerintem egészségügyileg nem a legjobb. Mert ugye arról van szó, hogy heti 2-3-szor bulit kell csinálni, vagyis hát a mi esetünkben, a mi zenekrünknál az van, hogyha megyünk koncertezni, akkor egy óriási nagy bulit kell csapni, pogó, verekedés, mindenki egymásnak fut, ordibálás, és ehhez egy ilyen mindsetbe kell kerülni, és ugye, hát hogy mondjam, az el kell fogyasztani pár ilyen itókát, és azért ez közben cigizek is, és akkor mondjuk heti 2-3 ilyen, utána azért már úgy érzem, hogy fú, hát kicsit kezdi a szervezetem feladni, de pont szerencsére most vége lett, úgyhogy tudok pihenni, és ilyen nyugodt környezetben tudom elfogyasztani a többi szódámat.
És mennyire csúsztál rá ezekre a dolgokra?
Rácsúszni, azt nem mondanám, hogy rácsúsztam, mivel mindig úgy érzem, hogy nem azért fogyasztom, mert hogy én ezt szeretném, hanem most le kell nyomni ezt a bulit. Amúgy más esetben nincs az, hogy mondjuk én otthon elfogyasztanék, vagy alkoholt innék, mert tudom, hogy inkább abban az esetben, amikor kell, és akkor otthon megfelelőszeges.
Amúgy mennyire más a zeneiparban működni ahhoz képest, mint hogy elképzelted, amikor még nem voltál befutva annyira, amikor még csak szerettél volna ebbe a helyzetbe lenni?
Szerintem, amit úgy nem vettem számításba, ez az enyhe paranoia, vagy az, hogy így mindenki néz, mindenki rád figyel, de még akár nem is így a való életben, amikor helyszíneken vagyok, hanem az interneten, és azt érzem, hogy ha mondok valamit, akkor így több ezer ember azt így látja, de közben olyan érzés, mintha engem néznének, és ez egy ilyen erre így nem voltam felkészülve, hogy mindig mint egy néznének. Igen, lehet paranoia valószínűleg, és ezt több zenésztársam is észrevettem, de úgy azon, hogy az, ahogy megyünk előre az időben, és egyre többen megismernek, gondolom, ez így nem az történik, hogy ez így sikerül megtanulni kezelni, hanem ez így fontosan nő és halmozódik ez a mindig néznek, mindig figyelnek, mindig kommentelnek arra, amit mondasz. Erre még nem voltam felkészülve.
Egyébként nagy a különbség a között az ember között, akit visszalátsz a színpadról, meg az internetes jelenléted, és a között, amit így magadról gondolsz?
Szerintem ez egy három különböző karakter.
Aha.
Ez az, ami nehéz, hogy az emberek ezt látják bele, amikor színpadon vagyok, meg Twitterre írkálom a hülyeségeket, és közben meg amúgy nem vagyok ennyire, vagy próbálom magam elejtetni, hogy nem vagyok ennyire őrült, meg hülye, meg hogy a színpadokon hát egy olyan mindsetbe kell kerülni koncertre, mint a háborúba mennék.
Hát tök távol áll az alapjellemettől.
Igen.
Az érdekes.
Nem, de én viszonylag nyugodt karakternek tartom magam. Főleg ahhoz képest, amit a Twitteren és az interneten és a színpadon produkálok. De ezen szoktam most nálam sokat gondolkozni, hogy valószínűleg ezt így elrontottam örökre, hogy hogyan gondolnak vagy néznek rám az emberek, és ezt már így nem fogom tudni visszafordítani, de podcastekkel és interjúkkal próbálok ezen kicsit segíteni, hogy lássák, hogy nem vagyok annyira hülye, vagy bolond, meg őrült.
Hát nem tudom, ez bolondság vagy őrültség. Az biztos, hogy van egy, hát nem tudom, az egy ilyen troll alkata annak, amit csinálsz az interneten.
Persze, amit az interneten csinálok, az nekem...
Mit ad?
Én úgy gondolok erre, hogy ez a rage bait, hogy kiírok egy hülyeséget annak érdekében, hogy valaki bekapja a horgot, és oda kommentelje, vagyis úgy kommenteljen oda, hogy ő ezen megsértődött, miközben én is tudatában vagyok ennek, hogy egy óriási nagy hülyeséget írok ki, és nincsen alapja, vagy hogy bizonyítottan fasság, de valahogy mégis sokszor abban érzem az örömet, hogy meg tudok szivatni úgy embereket, hogy az a nevetek, hogy de hülye, hogy ezt komolyan vette.
Segíts már, tényleg tök érdekel, hogy mit érzel? Mert én egyszer kommenteltem életemben, mert akkor is volt egy cikk, ami arról szólt, hogy valami március 15-i ünnepségen miért kapott 100 000 forintot egy ember, aki verset mondott, és akkor néztem, hogy cseszem meg ezek az emberek gyakorlatilag ébérért színészkednek itt ott, szóval, hogy ne azon a 100 000-en mondjam már, és akkor azóta se írtam kommentet, meg 10 éve, mert azt vettem észre, hogy beindul egy ilyen szarlavina, és hogy
Igen.
Több para, de hogy te mit érzel ilyenkor? Mi az, ami ilyenkor így a figyelem, vagy a hatás?
Igen, amikor megfogalmatodik bennem a komment, akkor nyilván próbálom valahogy úgy írni, hogy minél több lájkot kapjon, és minél több ember kommenteljen, de sose sikerül azt megtanulni, hogy miután leírtam azt, akkor az emberek azt a kommentet látni fogják, elolvassák, közben rám fognak gondolni, és ez egy... Ugye elsősorban az egyszerű, hogy minél többen lássák, de minél többen látják, utána annál nyomasztóbb ez a helyzet, hogy valójában miért is kellett ezt odaírni. Forgott volna a világ anélkül is, hogyha odaírom, de hogy jól esett úgy azt így odaszólni, vagy odaszúrni valakinek.
Biztos forgott a világ, csak hogy így lökhettél rajta egyet, vagy valami ilyesmi?
Inkább csak magamon lökhettem, hogy fú, de jó volt ez a 300 like. Aha. Megint.
Egyébként bocsánat, most muszáj, de hogy benne elindult az előbb egy mozi vetítés, vagy próbavetítés, most szétfúrják mögöttünk a házat. Kevés ideális, de hát, hogyha ennyi van.
Ott fúrnak valahol?
Hát, szerintem igen.
Ja, igen, ott, aha.
Aha, igen, mondjuk ez nem a legjobb, de...
Addig szürcsölök egyet.
De menjünk rá a hírekre. mert megkértelek téged is, hogy hozzál olyan híreket, amik érzelmileg valamit megindítottak benned.
Ja.
És hát kezdjük azzal, ami a jogdíjakat illeti. Uh-huh. Szóval, hogy a hír az önmagában dalszerző.hu-n jelent meg, ugye ez volt a headline, hogy elutasította a szerzői és előadói jogdíjak inflációs érték követését az igazságügyi miniszter. Egyébként ezeket a híreket belinkeljük a videó alá, amikor beszélgetünk, úgyhogy már nézzétek meg, nyissátok meg ti is.
Igen, hát amikor mondtad, hogy hozzak három hírt, akkor próbáltam valami egy legalább zenéhez kapcsolódó dolgot hozni, és igen, nem emelték az inflációhoz képest a jogdíjakat, vagyis hát elutasították a kérelmet.
Mekkora kiesést jelent egyébként? Most nyilván az infláció mértékét azt tudjuk, de hogy vagy az éves inflációt, de hogy ugye azt lehet hallani, hogy a Spotify is ritkos spúrmód fizet,
igen.
Nem tudom, hogy amúgy szemmel látható összeget tudsz például már te keresni jogdíjból?
Igen, én tudok, de viszont én is abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy nekem volt egy bagira, ami azért nagyon meglöki azt az összeget, amit én ilyen artisztus kifizetésekor keresek, de hogyha meg nem lenne egy bagira, vagy egy tiszölők, amit amúgy meg nem is játszanak rádióba, meg tévébe, ami el sem tudom képzelni, hogy mennyivel több pénz lenne, akkor én is valószínűleg jobban sírnék, de hát szerencsés helyzetben vagyok, és én ezt a hírt inkább azért hoztam, hogy a zenész társaim vannak szerintem rossz helyzetben emiatt, és azt érzem, hogy olyan előadók, akikről azt gondolnánk, hogy ők a zenélésből élnek, ők a nagy része ugyanúgy egy másodállásban dolgozik valahol, vagy a zenélés a másodállás nekik, és csak az ilyen triplás előadók tehetik meg azt, hogy csak a zenélésből élnek. Sőt, nagyon soknál még az is van, hogy ugye lemegy a fesztivál szezon, ott megkeresnek egy jó nagy gázsit, és az mondjuk tart x hónapig, mondjuk 3-4, és akkor van egy ilyen koplaló szezon, mondjuk téltől a következő fesztivál szezonig. De viszont ezek, és akkor ugyanúgy az van, hogy ezekkel hosszú távon nem lehet olyan nagy gázsikat keresni, hanem csak a top legeslegnagyobb előadóknak. Úgyhogy, meg ugye ott van alapból az, hogy a Spotify is szana szétszívat mindenkit, mert egy olyan szituációban vannak, hogy úgyis mindenki Spotify-t fog hallgatni, és Spotify-t fog használni, és azért megtehetik azt, hogy nem is tudom, valahol közel van egy lejátszás az 1 forinthoz, azt hiszem, vagy 0,7 forint, valami ilyesmi. De ez meg, csak is számoljuk, az magyar Spotify-on az borzasztó kell, és hát ez semmire nem elég.
Egyébként azt én mindig nagyra, tényleg nagyra tartottam benned, hogy amúgy mindig foglalkozol azért a szakmával, magával. Szóval, hogy megvan a Gold Records beefed is, ami elégetletás.
Én tiszta szívemből gyűlöm ezt az egész X-faktoros jelenséget, mert akik bejönnek mondjuk a top 5-be, ott az történik, hogy nevetségesebb helyekre viszik el az embereket azért, hogy a Gold Record ebből pénzt szerezzen, és az utolsó forintot mindenkiből próbálja kisajtolni.
És megvan azért az is, hogy azt is mindig viszed az ászlón, hogy a producernek a neve az legyen már ott az előadó mellett. Szóval, hogy foglalkozol ezzel a szakmával, hogy most is idehoztad ezt a hírt?
Igen, úgy érzem, hogy mivel mondjuk ennek a generációnak nem biztos, hogy mondjuk a teljes zenei generációnak, de mondjuk a producereknek szerintem egy arca vagyok, és
sajátosége.
És nekem, hát hogyha én nem foglalkozok ezekkel, miközben van egy követő bázisom, akkor igazából ki fog vele foglalkozni. Nyilván biztos vagyok benne, hogy nagyon sok kapcsolatot elvágtam ezek miatt, amiért kimondtam ezeket a dolgokat, de úgy vagyok vele, hogy szerintem jobban nyomasztana most azt, hogy nem mondtam ki a dolgokat, mint hogy most XY-nál jóban lennék, és ezért előrébb lennék a karrieremben. Szerintem minden ismertebb zenésznek kötelessége olyan dolgokról beszélni, ami zavarja őket, vagy úgy látja, hogyha beszél róla, akkor tud javítani a dolgokon. Nem tudom, mennyit segített az én kötekedésem, inkább úgy jön le, mintha egy hülye gyerek bífelgetne oda-vissza, meg beszologatna, meg hisztizne, de remélhetőleg valamilyen szinten valami gondolatot ébreszt a hallgatók vagy nézők
agyában. Ja, ezért akartam kérdezni, mert hogy attól függetlenül, hogy ezt mindig hangsúlyozod, és tök fontos cél attól függetlenül, hogy olyan első fecske vagy, aki mellé még, hát azért nagyon nehezen beesne felsorolni még ilyen, most ez a tempón kívül én gyakorlatilag lehet, hogy hülye vagyok, de nem is nem tudnék mondani. Olyat, aki rendszeresen azért úgy megjelenik, ha nem is úgy évvel a szám mellett, de legalább arccal, vagy valami.
Hát ez egy hosszú folyamat, viszont én úgy láttam, hogy ténylegesen indult egy olyan folyamat, hogy az a egyre több magyar zenében ott látható a címekben, inkább underground körökben szerintem, mainstream körökben nem annyira. De hát ugye nekem is kellett mondjuk egy x év ehhez, és miután lettek, hogy ez egy sikeres dolog, akkor kezdték el ők is, mondjuk egy pár év múlva lehet, hogy ez jobban észrevehető lesz. De a másik meg az, hogy ugye, amit emellé szoktam mondani, hogy ez nem csak arról szól, hogy kiírod a neved. Hogyha kiírod a neved, az csak akkor működik, hogyha van egy karakteres hangzásod, és meg tudják a hallgatók egyezni, hogy ez a te zenéd.
Voltam úgy, azt nem tudom, vágod-e régen ilyen, még a Jeszi csinálta, a Jeszelszki Zsolt, hogy DJ szövetség és DJ szakszervezet.
Igen, igen.
Hát ez egy másik kérdés, hogy az most konkrétan mire ment, mert azért ott is megvoltak a maga kritikája ennek a történetnek. De hogy nem tudom, most a zeneiparban van bármi hasonló? Vagy te látnád értelmét valami hasonlónak?
Hát mire gondolsz? Mik van?
Hát
még
nem tudom, valami érdekvédelmi szervezet, mert most azt gondolom, hogy most jelenleg még a ti körötöknek az érdekérvényesítése azt szerintem azért tud erős lenni, mert kurva jobb minőséget hoztok. Valamiért kialakult ez az aréna generáció, aminek van egy piaci ereje, és emiatt van esélyetek arra, hogy befolyásoljátok tényleg akár a szakmának a további kimenetelét, és nem tudom, hogy erre még van-e más eszköz, vagy ez így önmagában elég, vagy hogy te ezt egyáltalán hogy látod?
Szerintem hasonló, mint a DJ szövetségben nincsen olyan értelme, hogy régen azért ennek volt szerintem értelme, vagy valami haszna. Mm-hmm. Pontosan már nem tudom mi, mert én már a mostani DJ szövetségről tudok, ami egy ilyen öreg emberek klubja, ami nem tudom, azért van, hogy szidják a fiatalokat, meg hogy nem lépnek be a fiatalok ebből a klubba. Uh-huh. De tényleges ilyen együtt összeállásról én nem tudok, inkább ezek ilyen baráti körök.
Uh-huh. És tudtok a hatást gyakorolni a szakmára? Vagy az ilyen standardekre? Ezt hogy látod?
Hát így mondtad, hogy az aréna generáció, azt mondtad, így
most találtam ki.
Igen, így mindenképpen szerintem, mert látják, hogy tovább léptünk, és ez az a generáció, aki meg tudta ezeket lépni, vagy ekkora méretű sikereket elérni. De hát valahogy minden interjúban idejük adunk ki, hogy én szidom az időseket, uh-huh. De próbálok már ebből visszafogni. De igen, hát eljött az új generáció.
Hát nem azt, igen, azt mindig előkerül, hogy van mindig valami fajta konfliktus vállalásra az idősebb generációkkal. Engem te nem ez érdekel, engem az érdekel, hogy te hogy vagy a saját megöregedéseddel.
Igen, most már 26 éves vagyok. Hát, itt az ideje kinőni ebből az idősek basztatása.
Ja, az engem nem zavar, szerintem megérthető gyakran. Inkább az a kérdés tényleg, hogy te nem tartasz-e attól, hogy ez a pozíció, ez igen, ez előbb-utóbb el fog múlni.
Dehogy nem, hát folyamatosan ezen gondolkozok, hogy tudom azt megcsinálni, hogy mondjuk két év múlva abba tudjam hagyni a zenélést. Most egy olyan terem van, hogy mondjuk jövő szezon még lenyomjuk, és akkor megnézzük, hogy kell még azután egy szezont lenyomni, de én mindenképpen szeretném a lehető leghamarabb ezt abba hagyni, mert nincs értelme szerintem egy idő után ezt folytatni, hát is a mostani új zenészeknek én is lassan egy idős bácsi vagyok, és szerintem becsülettel ezt tudni kell abba hagyni. Azon gondolkozok mostanában, hogy mi az a, nem tudom, a weboldalas biznisz, valamit árulni, hogy a mostani tőkémből ezt összerakom, és utána ne kelljen semmivel foglalkoznom anyagilag, mert ugye ez most jelenleg egy nagy anyagi biztonságot nyújt, de ezek mindig fesztivál szezontól fesztivál szezonig tartanak, és nem tudnék ebből most nyugdíjba vonulni.
Bocs, ez nem ugyanaz, hogy szeretnéd abba hagyni, meg az, hogy rettegsz attól, hogy egyszer úgy fog eljárni felettel az idő, hogy észre sem veszed.
Hát én szeretném abba hagyni, mert tudom, hogy ezt nincs értelme húzni, és jobb úgy elbúcsúzni, hogy igen, de jók voltak ezek a bulik, mekkorákat bulisztunk, mint hogy fokozatosan így kiöregedve még mindig próbáljuk azt hozni, ami mondjuk most volt, mert lehet, hogy már jövőre nem fogjuk azokat a sikereket hozni, ami idén volt, és ebből fontosan beleörülnék, és ezt akarom elkerülni, hogy ne az legyen, hogy hajhászom mindig ezt a de jó volt 2023 vagy 24. Csak hát ugye nagyon sokan meg úgy vannak ezzel, hogy ez sok embernek a megélhetése. És nekem nehéz lesz majd azt mondani, hogy az összes stábtagnak, hogy igen, mostantól vége, és akkor mindenki menjen a saját útjára. Viszont az úgy is el fog jönni, szerintem viszonylag hamar. De lehet, hogy utána is zenéléssel foglalkozok, csak teljesen más körökbe, teljesen más stílusba.
De akkor ezeket nem annyira identitás, mint egy projekt?
Hát nekem én próbálok majd erre szerintem úgy visszatekinteni, hogy volt egy ilyen korszak is. És de szép volt fiatalnak lenni, ilyen EDM rockszernek lenni.
Volt akkor utána viszont a második hír, ami, hát most figyelj, akárhogy is nézzük, szerintem azért sokan nem miatt kattintottak ide, az a Sajó Dávidos ügy és a te face reveal-ed. A pulcsid előtt közvetlenül ő volt az, aki ezt így kirakta. De azt még nem mesélted el, hogy te pontosan mit mentél át ott érzelmileg, amikor ja, nem tudom, megláttad az Insta-sztoriát a Sajónak, vagy hogy volt ez?
Igen, Insta-sztorit láttam először. Ez reggel történt, 8-9 tájékában. Valamiféle ilyen megkönnyebbülést éreztem szerintem, hogy na, eljött ez a pillanat, de közben meg az is volt, hogy hát ezt nem így kellett volna, vagyis hát, hogy nekem volt egy tervem, hogy én hogy fogom levenni a maszkot. Hát nem így. És szerintem egy ilyen fél óráig egy ilyen elképzett, de nagy harag volt bennem, hogy tehetett ilyet. És utána arra egy fél órával lenyugodtam, és akkor jött inkább ez a megnyugvás, hogy de jó, most már nem kell ezzel szenvednem. Aztán ez egy időben mentünk előre, és itt vagyunk most. Én most úgy érzem, hogy ez teljesen felesleges volt, és hülyeség volt, és nem kellett volna, csak hát sajnos nem lehet visszacsinálni, vagy nem lehet ezzel mit kezdeni, mert ott van kint az arcom, és igazából az imidzsemnek a nagy részét azért ez kitette, és most ez így eltűnt, van arcom.
Filmes, hogy tudott az egész idáig fajulni? Szóval, hogy amit én tudtam olvasni, vagy nem tudom, az egy mit tudom én, 5 emojiból álló beszólás a Telex Afternek.
Igen. Az, hogy én a Telex Afterrel kötekedtem, az szerintem kicsit korábban nyúlik, de azok is hasonló jellegűek voltak, tehát semmi olyan komolyat nem mondtam, itt szerintem inkább az volt a probléma, hogy Dávid erre kelt, és ugye hogyha én is erre kelnék, hogy kötekednék, akkor én is valószínűleg felbasznám az agyamat, csak ő valahogy kicsit túlőtt a célon. Igazából szerintem akárkivel beszéltem, nem érti, hogy lehetett, vagy hogy miért ezt kellett csinálni, akármi beszólhatott volna, vagy lefikázhatta volna a zenémet, vagy bármit tehetett volna, de tényleg ez volt az egyetlen, amit úgy, hogy az egy ilyen no-go szerintem, hogy akármilyen hülyeséget beszólok, szerintem még akkor se illett volna.
De szerintem is, hogy nem csak az, hogy a megélhetéseddel játszott, gyakorlatilag majd a brandedet alkalmas lett volna erről, az olyan a sztori arról, hogy ez a branded megsemmisüljön. De ez egy dolog, csak nekem nehéz megértenem azt, hogy ez biztos, hogy nem egy emoji sorból keletkezett ez a dolog. Hát hogy lehet úgy felbaszni magát az embernek egy beszólós emojin? Mi volt itt a baj?
Hát szerintem a stílusom nem tetszett neki, vagy túl komolyan vette a stílusomat. Többször kifejtettem már a nem tetszésemet a Telex After iránt. És többet is vitatkoztunk üzenetekbe. De tényleg ennyire komoly szerintem nem volt a vita, hogy ehhez kell nyúlni.
Beszéltetek azóta?
Hát azóta nem, ahogy kirakta, utána beszéltünk egy fél órát. Ment ott a vitázás. Aztán annyival zártam, hogy kapcsolják el telefonját, mert hogy valószínűleg elég nagy teret fog most kapni a nyakába a következő napokba. De azon kívül nem.
Magyarán megfenyegetted?
Ja nem, dehogy semmi, nem, hogy arra készüljön, hogy valószínűleg az internetem azt szét fogják szedni. Nem volt semmilyen fenyegetés. Csak az, hogy ne lássa ezeket a kommenteket szerintem, vagy jobb lesz neki. De azóta nem beszéltünk. Beszéltünk? Nem, szerintem nem.
Na, most én is tudom, hogy kérdezzek, mert amúgy valószínűleg, hogyha nem tudom, hogy meg akarnánk fogalmazni az áldozathibáztatást, mint olyat, akkor az valahogy így állna össze, hogy valaki csinál egy elfogadhatatlan atrocitást valakivel szembe, aztán utána rákérdeznek az áldozatánál, hogy mégis mit ronthatott el, de valahogy muszáj megkérdeznem, hogy ez az ilyen interneten való tevékenységre, amit te is tudod, hogy milyen. Ezzel kapcsolatban készülhet-e bármifajta átgondolásra ez az egész történet, vagy van-e olyan dolog, amit változtattál azóta, mióta a internetes működésed egy ilyen reakciót képes volt kiváltani?
Szerintem nem is amiatt, hanem az utána ebből következő összetűzések miatt gondoltam arra, hogy ezt most érdemes befejezni, vagy nincs értelme.
Ezzel mit értesz?
A sajós ügy után én úgy éreztem, hogy így, hogy tudnak arcot kötni ez a dologhoz, így jobban megutáltak, vagy könnyebb engem utálni, ami elég fura, hogy már én most megpróbálom ezt összeszedni, hogy mit is akarok mondani. Hát eddig bele szürcsön. Na, ti is felhasználhatjátok ezt.
Egyébként majd lehet, hogy ilyen alsnitben még ezt használjuk. Nem fogják elhinni soha a nézők, hogy nem csak én iszok.
És így ügyök belőle többet, hogy ne úgy nézzenek?
Nem, hogy annyit is, amit akarsz.
Na, szóval én úgy vettem észre, hogy az a sajós ügy után több, vagyis könnyebben keveredtem bele ilyen netes kötekedésekbe, és én is vevőbb voltam ezekre. Amit részben annak tulajdonítanak, hogy szerintem így, hogy arcos van kötve, könnyebb engem utálni, meg én is azért szerintem fejben nem voltam így ezek után teljesen rendben, és nehéz volt ezt a dolgot így felfogni, sőt, még mai napig is, hogy nincs meg az a nyugalom, ami eddig volt, hogy lemegyek az utcára, és akkor tudom, hogy nem ismernek meg, viszont most is valószínűleg nem ismernek meg, de ott van a paranoia, hogy látták az arcomat, és akkor azt figyelem, hogy kik azok az emberek, akik rám néznek, vagy esetleg előveszik a telefont, fotóznak, eddig ez egyáltalán nem volt meg, és szerintem emiatt én is zaklatottabb voltam, és ezért több vitába keveredtem, és egy pár hete jutottam arra, hogy akkor elég volt a kötekedésből, elég volt a kommentelgetésből, mert ennek úgyse lesz vége, és a végeredmény mindig az lesz, hogy én kötekedek, és balhézok, és én egy ilyen balhésrác vagyok. Miközben úgy nem gondolom magam annyira egy kötekedős figurának, szerintem akár még saját Dáviddal is jelződnék fogyasztani egy tubi szódát, vagy megbeszélni ezeket a dolgokat. Csak úgy az interneten szerintem jobban kijönnek belőlem ezek a mondani valók, amik szerintem ugyanúgy megvannak mindenben, csak nekem ez a gát kisebb olyan tekintetben, hogy könnyebben kiírom ezt a hülyeséget, amit nem kellett volna.
gyakran megbánod egyébként?
Persze, legtöbbet egyből utána tőlem. Nagyon, hát nagyon sok olyan hülyeség van, és volt az interneten pár másodpercig, amit egyből megbántam, mert összességében az egész akkor így úgy fog lejönni, hogy én mindig, nekem mindig van valami bajom. Uh-huh. És ez szerintem nem jó, miközben próbálok magamra úgy tekinteni, hogy viszonylag normális, nyugodt, pozitív fickó vagyok.
Csak valahogy erről jutott eszembe, hogy volt egy ilyen interjú veled, amikor így erről volt szó, hogy említetted, hogy volt neked egy depressziós időszakod, és akkor kérdezte a riporter, hogy miért voltál depressziós, és akkor azt mondtad, hogy nem voltál sikeres, uh-huh. nem volt pénzed és nem volt csajod. Uh-huh. És utána meg elhangzott az, hogy most már nem vagyok depressziós, hiszen van pénzem, csajom és sikeres vagyok. Ami egy poénnak jó, másfelől meg azon gondolkodtam el, hogy lehetséges-e olyan élethelyzet, ahol a depresszió az nem egy pszichés tünet, hanem egy teljesen adekvát reakció arra, ami az emberrel történik.
Igen, ez vicces, de én ezt nem viccből mondtam, szerintem tényleg ez segített rajtam. És szerintem akkor én vagyok ennek a példa, hogy igen.
Hát a másik kérdés, ami meg ebből jön, hogy ezt is el tudom képzelni, meg azt is, hogy hogy éppen azért nem volt mondjuk meg ez a hármas, mert hogy depressziós voltál.
Igen, jó, hogy ezt mondod, mert így visszagondolva ezt egy ilyen végtelen körnek tudom elképzelni, hogy azért voltam depressziós, mert, és azért nem voltak meg ezek a dolgok, mert depressziós voltam.
És hogy jöttél ebből ki? Ebből a spirálból?
Hát ugye beindult ez a zenés dolog, a Bagirának köszönhetően szerintem, ott volt egy elég nagy robbanás, és elkezdtünk fesztiválozni, és ott ugye megjöttek a pénzek, az nyilván valamilyen szinten segített, de még ott sem éreztem azt, hogy igazán boldog lennék. Igazából szerintem akkor, amikor valahogy véletlenül sikerült egy csajt szereznem.
Szóval akkor ez volt a láncod, hogy siker, pénz, szerelem, ergo önbecsülés, egzisztencia, érzelem?
Hát az én esetemben ez volt, így sikerült kilábalni belőle.
Hiszen pszichoterápia ilyesmi nem volt?
Mindig az volt a fejemben, hogy elmehetek beszélgetni, de hogy igazából nem fog segíteni. De lehet ez csak egy régi magyaros gondolkodás, hogy én nem megyek pszichológushoz, mert férfi vagyok.
Ilyen önbecsülési okai vannak, vagy csak nem hiszel benne?
Én inkább szerintem azt, hogy nem hittem benne, és hogy szerintem nem tudta volna megoldani azokat. Inkább annyiban segített volna, hogy lett volna valaki, akivel beszélgethetek erről.
Hát figyelj, én nem foglak, bár egész jó ilyen hittérítő lennék ilyen pszichoterápia témában.
Biztos vannak profik, nekem még nem. Én nem voltam még ilyennél, és uh-huh. és nem akarom a szakembereket itt leszólni, biztos, hogy sok embernek ez segít.
Hát és ott volt a harmadik hírünk is. Na azt mondjuk, most én dobtam be, uh-huh. de úgy gondoltam, hogy kicsit talán neked is testhez álló lesz. Uh-huh. Ez nem effektíve olyan szinten hír, hogy életesemény vagy valami, hanem igazából az Új Egyenlőségen egy podcast volt, ahol a Világ eleje című könyvről beszélgettek az alkotóval, íróval, és hát nekem ennek az egésznek az eleje nagyon tetszett, vagy érdekelt, hogy valamit csináltam annó, vagy hát csinálgattam, vagy nem tudom, anyagokat környezetvédelem, klímaváltozás, ilyesmi témákban, és emiatt gyakran volt szerencsém beszélgetni akár olyan zöld aktivistákkal, akár olyan civil szervezetekkel, nem tudom, akik így ezzel így folyamatosan foglalkoznak. És nekem ilyen több szomorú élmény ez, hogy ez az a téma, ami aztán az éget egy világon semmit nem ér el úgy igazán, csak kiéget egy rakás nagy tudású, proaktív, tehetséges embert, és az ember alatt most már értem a tök fiataloktól elkezdve, érted a Thunberg mozgalmak óta, meg 16 éves kortól lehet már szorongani azon, hogy e felé a klímakatasztrófa felé így lépdenünk, de hogy rohadtul nem változik semmi, viszont egy csomóan kiégnek benne, és ugyanakkor meg sikerül elérni azt, hogy, hogy a műanyag kupak rá legyen ragasztva a fekpalaszkra, amit ezúttal is köszönünk az Európai Zöld Pártnak, hogy sikerült abszolválnia. Neked pedig visszatérő témád a világ vége, mint olyan.
Igen.
És gondoltam, ezért bedobom ezt az egész dilemmát, illetve azt, amit maga a könyv mond, hogy, hogy a világ vége várás és elzárkózás és saját megoldásoknak a keresése, hogy erre műveljük a kis kertjeinket, és akkor majd ott elleszünk. Az egyik narratíva, a másik narratíva az az, hogy majd a kapitalizmus, meg a tech-optimizmus, meg az újítások, a technológiai vívmányok, azok majd biztos megmentik a bolygót, vagy hogyha más nem, akkor terraformáljuk a Marsot. Tökendöföm magam, mindig. És akkor ehhez képest akkor egy ilyen harmadik utat csinálni, ami nekem még önmagában nem volt meggyőző, de kíváncsi vagyok, hogy te mit gondolsz.
Ez nálam is visszatérő téma, főleg amikor ittes állapotban vagyok, szerintem akkor csak erről tudok beszélni.
Na akkor húzzál még le abból a szarból egy kicsit.
És ezzel terhelem az ismerőseimet házi buliba, hogy nyilván akkor tör elő igazán ez a félelem. Szerintem most az elmúlt időszakban ezt el tudtam nyomni, de ezt is igazából elnyomom, és nem oldódik meg ez a probléma, mert akár megyünk előre az időbe, és semmi nyomát nem látom annak, hogy legalább kicsit előrelépnénk, hanem ha vannak ilyenek is, akkor az inkább az, hogy 2030-ra megpróbáljuk a 30%-kal csökkenteni ezt meg azt, és ezek is olyan tervek, hogy túl késő lesz, srácok, hogy valami komoly határozott lépést kéne hozni, de fontosan megyünk előre az időbe, és én is inkább egyre jobban össze vagyok zavaradva, hogy mégis hogyan fog kinézni ez a világ vége, meg hogy mikor fog eljönni. Ugye a drága vezetőnktől hallottuk ezt a 2030-as dátumot. Kíváncsi leszek, hogy az ő fejében hogyan volt ez elképzelve, és hogy ez mennyire fog hasonlítani arra, ami az én eszembe jut néha.
Vagy azt mondjuk 2030-ig terveznek, magyarán ő addig terveznek hatalomban maradni, de hogy az ökológiai katasztrófával mit kezdenek, arról sok szó nem esett.
Nem, én valahogy úgy vettem ki a szavából is, hogy ő is 2030-ra mondott valami új világrend, vagy nem tudom mi ez.
Ja, igen.
És hogy szerintem azzal összekapcsolható ez a világvége dolog, hogy addigra fog úgy kiteljesedni, hogy valami nagyon rossz lesz annyira már, hogy meg kell változni mindennek.
Jaj, szerintem te ezt most egy picit holisztikusabban látod, mint Orbán, de én legalábbis a latte avokádós klímahisztizőknek a narratíváját szerintem kevésé vette magára, vagy nem tudom. De hogy amúgy nálad, nem biztos, hogy egyáltalán jól értem, de konkrétan ez a klímaszorongás, amit te most leírsz.
Igen, ez a klímaszorongás.
Ja. Hát igen, ott az, hogy most a mit tudom én, kínai gazdasági pólus átveszi az Egyesült Államok helyét, az hát őszintén nem tudom, hogy ő összekötötte a fejében azzal, hogy a nettó szén-dioxid kibocsátásunk az mit fog eredményezni 2030-ra. De hogy szokott előjönni benned ez?
Mostanában egyre kevesebbet is szerintem ezt is azt kötném, hogy annyira jobban állok, mint régebben. És ez régebben gyakrabban előfordult, és azért ez valamiféle biztonságot érzek emiatt, hogyha eljön a Mad Max féle világ, akkor talán jobb esélyem lesz túlélni azért, mert mit tudom én, van pénzem ételre, vagy kevesebbet kell emiatt szenvednem. De talán még azért jön elő kevesebbet, mert szerintem ez a probléma nekem átfordult abba, hogy nem aggódok annyit mostanában a világ végén, ez furán hangzik, de hogy azért nem gondolkodok annyit a világ végén, mert nagyobb problémának tartom most azt, hogy vagy valószínűleg tartom azt, hogy valami történik velem, valami egészségügyi probléma, és azzal nem tudnak mondjuk mit kezdeni a kórházba. Tehát valószínűleg tartom azt, hogy valami ilyesmi vége lesz a sztorinak, hogy a kórházban nem tudnak velem mit kezdeni. Sajnos, mint hogy megéljem ezt a Mad Max féle világ végét, hogyha ilyen lesz. Úgyhogy mostanában talán nincs annyi klíma szorongásom, klíma szorongásom.
Mit okoz benned az a szó, hogy halál?
Hát valahogy próbálok úgy felfogni, hogy az valami újnak a kezdete, és talán ott utána jobb, vagy van ott valami szép dolog utána. Próbálok nem félni tőle, pedig ez egy, szerintem az egy ösztönös dolog az emberbe, hogy a haláltól félünk.
Uh-huh. Igen, csak valahogy mindenképpen rokon szapának tűnik nekem, főleg így, hogy így mondod, mert ez a világ végének a várása, vagy az attól való félelem, illetve hogy mondod azt, hogy amúgy nem biztos, hogy a világ végétől kell félnem, mert lehet, hogy hamarabb elpatkolok bármiben.
Igen.
Ugye ez valahogy mégiscsak az elmúlt saját magadnak, vagy saját magának, az embernek az elmúlásáról szól, és hát maga a halálszorongás azért nem feltétlen azt jelenti, hogy őszintén parázol, vagy hogy bármifajta ideológiát fogsz neki, hanem egy elég erőteljes motivátor.
Igen, sajnos túl sokat gondolkozok ezen, és ezért kéne elmennem. Mit mondtál, terapeutához, hogy valami
ilyesmi? Egynek jó.
Igen, és akkor erről beszélgetni, de ilyenkor meg azzal nyugtatom magam, hogy szerintem az ugyanúgy megvan minden emberben.
Persze, de mit gondolkodod te?
Ilyenkor, hát... Azon rágódok, hogy vajon milyen hosszú lesz az a folyamat, amíg a szenvedéstől a halálig. Például gondolok itt arra, hogyha mondjuk rákos vagyok, és akkor hónapokig szenvedek, vagy nem tudom, autóbalesetben történik valami, és akkor egy pillanat alatt, és az vajon mennyivel jobb. Inkább ezeken szokott rágódás lenni, hogy a szenvedés milyen rossz, és hogy utána a közvetlen környezetemben a családomnak, vagy az ismerőségnek, vagy a barátaimnak ez mekkora fájdalmat fog okozni.
De csak én kötöm össze egyébként ezt a kettőt, vagy valami fajta hasonló érzést generál az a fajta világvége, aggodalom vagy szorongás, meg ez a fajta sima halálszorongás?
Szerintem ez összekötető, ez szerintem ugyanonnan ered bennem mind a kettő. Még annyit hozzátennék, hogy nekem ilyenkor az is benne van, hogy ugye élünk X ideig, és most egy sikeres zenésznek vallom magam, és valamilyen szinten az a cél, hogyha én majd egyszer elmegyek, akkor utána mennyi ideig tud ez fennmaradni, vagy mennyi, mikor lesz az utolsó pont, amikor még egy ember eszébe benne vagyok, akár a zenék miatt, akár a tweetjeim miatt. És hogy azon dolgozok, hogy ez minél távolabbi időpont legyen. És szerintem ez a másik, ami még stresszt okoz. De hát nyilván ez is egy olyan dolog, hogy hát fogalmam se lesz róla, és igazából nem is kéne ezen aggódni. De van bennem egy kis ilyen versenyzés, hogy meddig tudok felmaradni az emberek tudatába.
Johnny.